Áldás, békességet, szép estét kívánok mindenkinek. Örülök, hogy eltetszettek jönni erre az estére is. Vegyük elő az énekünket, és majd a holnapi napon fogjuk végig énekelni akkor ezt az éneket. Tehát énekeljük akkor az első két versszakát. Csendesedjünk el, és kérjük, könyörüljön meg rajtunk ezen a mai estén is, hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig is eljusson mindaz, amit ő mondani szeretne nekünk. Gyertek, imádkozzunk! Úrunk, szeretnénk neked hálát adni azokért a minősített pillanatokért az életünkben, amikor előtted megállva megszólíthatunk téged, és azzal a bizalommal állhatunk meg előtted, hogy te is szólni szeretnél hozzánk. Hálásak vagyunk neked, Urunk, mert valóban különleges pillanatai ezek az életünknek, amikor a mindenható Isten, ennek az egész univerzumnak a teremtője megszólít bennünket, parányi embereket, és azon a nyelven szólal meg, amit megérthetünk. Köszönjük neked, hogy ezen az estén is így szeretnél megszólítani bennünket, és nagyon kérünk téged arra, hogy lelked által munkálkodj bennünk, hogy megszólíthatóak legyünk. Hogy el is jusson minden a szívünkig, hogy értelmünkkel fel tudjuk fogni, amit szeretnél mondani, hogy ne legyünk közömbösek akkor, amikor szólni szeretnél, hogy ne legyen semmi olyan, ami betölti a szívünket és a gondolatainkat, amely elvon bennünket attól, hogy te megszólíthass minket. Köszönjük, Urunk, és hálásak vagyunk neked a mai estében kapott lehetőségért is. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ma igéjét, ma estére elkészített igéjét, amelyet a Malakiás könyvének a harmadik fejezetéből szeretnék olvasni nektek. A harmadik fejezetnek a hatodik versétől a 12. versig tartó részből, ahonnan is így szól hozzánk Isten igéje. Én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákób fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. De ti ezt kérdezitek, miből térjünk meg? Becsaphatja Isten, Istent az ember? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják el földetek termését, nem teszik tönkre a szőlőtőkét, a határban, mondja a seregek ura. Boldognak mond bennetek minden nép, mert gyönyörű lesz országotok, mondja a seregek ura. Amen. Kedves testvérek, mi egy olyan világban élünk, ahol valaki egyszer biztosan azt mondta, hogy a változás az egyetlen állandó dolog. Ugye ma azt hirdetik és azt mondják, mindenütt erre próbálnak bennünket nevelni és tanítani, hogy legyünk mobilisak, mozgékonyak, akik könnyen tudnak változtatni és könnyen tudnak váltani ebben az életben. Legalábbis a fiataloktól mindenképpen ezt várják el, és azt gondolom, hogy minél régebb óta fiatal valaki, annál nehezebben tud alkalmazkodni ehhez a világhoz, amely állandóan változik, állandóan mozgásban van. Igazából nincsenek nagyon olyan állandó dolgok, amelyekhez az ember köthetné az életét. Most egy ilyen állandóan változó világban, amelyben éljük az életünket, előhozakodni és egy olyan Istenről beszélni, amelyik változatlan, én azt gondolom, hogy ez nagyon furcsán hangzik a legtöbb mai fiatal, a legtöbb mai ember számára. Pedig nagyon sokszor úgy találkozunk, vagy úgy mutatja be számunkra Istent a Biblia, mint aki a változás, az állandóság. Hogy idézek néhány bibliai igét, Ézsaiás könyvében olvassuk, ahogy Isten mondja az ő népének, hogy vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Vagy, de te ugyanaz maradsz, éveidnek soha nincs vége, ezt a Zsoltárok könyvében olvassuk. Vagy Jakabnál az a nagyon híres ige, amelyet talán néhányan kívülről is ismerünk, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, és itt van a lényeg, akiben nincs változás, sőt, fénynek és árnyéknak változása sem. És Malakiás könyvében, a harmadik fejezetnek a hatodik versének a második felében pedig ezt olvassuk, hogy én az Úr nem változtam meg. Ezen a mai estén én arról szeretnék közöttetek szolgálni, Isten igéjére építve mindazt, amit mondani szeretnék, hogy mit is jelent az számunkra, miért bátorítás, miért vigasztalás, miért egy csodálatos üzenet az, hogy az Isten változatlan Isten. Hogy miért fontos ez a dolog számunkra, és miért lehet fontos számunkra. Gyertek, vizsgáljuk meg akkor együtt. Ugye tegnap az ember hűtlenségéről volt szó, a mai alkalommal pedig Isten hűségéről szeretnék beszélni majd nektek. Azt mondja tehát Isten, hogy én nem változtam meg. De mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten egy rugalmatlan Isten? Azt jelenti, hogy Isten egy olyan valaki, aki mozdíthatatlan? Aki ridegen állandó, mint a hegyek, amelyek tényleg évszázadok vagy évezredek óta mozdulatlanul állnak és magasodnak fölénk? Azt jelenti az Istennek a változatlansága, hogy ő hajlíthatatlan? Egy híres magyar teológus ezt mondta egyszer, az élő Úr, Izrael pásztora a maga hűségében változatlan. És hogyha ezt az állítást elfogadjuk, már pedig fogadjuk el, mert ezzel találkozunk végig a Szentírásban, hogy az első laptól kezdve az utolsó fejezetéig, az utolsó betűjéig a Biblia végig arról beszél, hogy az Isten milyennyire hűséges marad ahhoz a teremtményéhez, az emberhez, aki pedig nem érdemli meg az Istennek ezt a hűségét, ezt a szeretetét, ezt a változatlanságát. És mégis erről beszél a Szentírás minden egyes fejezete, minden egyes története, hogy az Isten a változatlanságában hűséges Isten. Mit jelent tehát az Istennek a változatlansága? Egyszerűen azt, kedves testvéreim, hogy az Isten az ő hűségében, az ő gondoskodásában, az ő irántunk való szeretetében az Isten soha nem inog meg. Soha nem változik. Ez nem úgy van, mint ahogyan a mi érzéseink vannak, hogy az érzéseink hol hevesebbek, hol pedig szerényebbek. Amikor valakit szeretünk, akkor azt is tudjuk jól, tapasztaltuk már szerintem mindannyian, akik egy boldog kapcsolatban élhetjük az életünket, hogy van, amikor az embernek az érzései hevesebbek, sokkal jobban fellángolnak, és vannak, amikor egy kicsit takarékra kerülnek, és így változik a hőfoka a mi szeretetünknek, a mi érzéseinknek, de ugyanez nem mondható el az Istenről. Ez nem mondható el róla, hogy ő valamikor egy picit jobban szeret bennünket, mondjuk, bocsánat, hogy ezt mondom, mondjuk csak 40%-ig szeret bennünket az Isten, aztán valamikor ez felmegy 98-ra, hogyha mondjuk úgy viselkedünk, vagy úgy éljük az életünket, hogy az Isten jobban szerethet bennünket. Pedig milyen sokszor van igaz, amikor azt mondjuk mi, vagy azt érezzük, vagy azt gondoljuk, hogy az Isten kevésbé szeret bennünket. Hogyha mélységekbe kerülünk, ha tragédiák érnek bennünket, ha betegség ér bennünket, vagy valami kizökkent bennünket életünknek a normális kerékvágásából, akkor mindig meg szoktuk így fogalmazni, hogy az Isten most nem szeret engem annyira. Vagy amikor valami olyan dolgot követünk el, amiről érezzük és tudjuk, hogy ez nem volt helyes, és hogy ezzel nem tudunk megállni az Isten előtt, akkor is szoktuk azt érezni, hogy az Isten bizonyára kevésbé szeret bennünket. De az Isten változatlansága, állandósága azt jelenti, hogy az Istennek a szeretete irántunk sohasem ingadozik. Nem változik meg. Lehetünk mi hűtlenek, de az Isten hűsége, az Istennek a gondoskodása, az Istennek a szeretete az mindig 100%-os. Soha nem kevesebb. Mindig 100%-os. Ebből érthető meg az, kedves testvérek, hogy az Isten miért nem fordít hátat soha az ő népének, és miért nem fordít hátat nekünk sem, mert akkor az Isten önmagára mondana nemet. Akkor nem az az Isten lenne, aki szerethető lenne. És ha kellett, akkor ő maga hozott áldozatot azért, hogy szerethessen bennünket. Ismerjük János leveléből az igét. Egyszülött fiát adja értünk, hogy aki hisz a fiúban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten változatlansága tehát nem rugalmatlanságot jelent. Nem azt jelenti, hogy az Isten hajlíthatatlan, hanem azt jelenti, hogy az Isten hűséges. És ez számunkra áldás, ez számunkra ajándék, amiért nem lehetünk a mi Istenünknek eléggé hálásak. Mert az ő változatlansága neked és nekem életet jelent. Azt jelenti, hogy az Istenre mindig számíthatunk. Azt jelenti, hogy az Isten mindig ott áll az életünk mögött, sőt, ott áll mellettünk. Velünk van az Isten. Már Krisztusban is ez a csodálatos örömhír jött erre, és érkezett el erre a világra, amikor Krisztus megszületett, hogy ő az Isten, akiben az Isten velünk van. Az ő állandóságával és változatlanságával. És pontosan ennek az Istennek a változatlanságának és hűségének a tükrében tudjuk értelmezni mindazt, amit ebben a néhány versben, amit felolvastam előttetek, kijelent az Isten. Ebben a párbeszédben elmond a népének. Rögtön ennek a versnek a második fele is egy nagyon izgalmas dolog. Azt olvassuk, hogy de ti is Jákob fiai maradtatok. Azt mondja Isten, hogy én nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. És ennek kétféle értelmezése lehet. Van egy negatív, és van egy pozitív értelmezése is. Vegyük először a negatívot, hogy aztán utána a pozitívat vigyétek haza magatokkal. A negatív, hogy ti is Jákob fiai maradtatok, ezt lehet úgy érteni, hogy visszaemlékezteti az ő népét Isten arra, hogy ki is volt az ő ősatjuk, Jákob. Most nem fogom elmondani előttetek Jákob egész történetét, maradjunk annyiban, hogy Jákob egy hát nem túl fényesen induló ifjú ember volt, hogy finoman fogalmazzak. Ugye csalással szerzi meg az atyai áldást, becsapja, átveri az apját, nem is kell ezt nagyon ragozni és szépen mondani, és ezért el kell otthonról menekülni, sőt átveri a testvérét is, az ő édesanyjának az asszisztenciájával. Szóval nem indul túl szépen ennek a ifjú embernek a története. És ebben az igében, hogy azt olvassuk, hogy ti is Jákob fiai maradtatok, ott van benne ez, hogy ti sem vagytok különbek, mint az ősatyátok volt. Gyakorlatilag ti is úgy éltek, hogy átvertek mindenkit azzal, ahogyan éltek. Hogy átvertek mindenkit. Mert nem az az igazság, amit ti szeretnétek bemutatni a világnak, hanem ti olyanok vagytok, mint az ősatyátok, aki becsapta az apját, becsapta a testvérét, becsapta az egész világot. Ti is Jákob fiai maradtatok. Nem változtatok meg. És jaj annak az embernek, aki becsapja és átveri a világot, mert közben az igazság valami egészen más. Isten nem lehet becsapni. Mintha Isten azt akarná mondani az ő népének, hogy olyanok maradtatok, mint az ősatyátok Jákob, mielőtt új nevet adtam volna neki. Minden csalás, amit csináltok. És akkor vigyük haza magunkkal a pozitívumot. Mert az Isten mondatát így is lehet érteni, hogy az Isten nem népe felett mond ítéletet, hanem emlékezteti őket arra, hogy ti hozzám tartoztok, úgy, ahogyan az ősatyátok Jákob is hozzám tartozott. Mindannak ellenére, amilyen volt. Mindannak ellenére én Jákobot szerettem, szeretem, ahogy benneteket is szeretlek, annak ellenére, amilyenek vagytok. Minden bűnötöknek, minden csalásotoknak, minden átveréseteknek az ellenére szeretlek benneteket. Én sem változtam meg, mondja az Isten, és ti is Jákob fiai maradtatok, azaz ti is az én népem maradtatok. Hiába dolgoztok azon, hogy ne látszódjék rajtatok, hogy ti az én népem vagytok, hiába tagadtok meg engem, nem tudjátok lerázni magatokról azt, hogy ti hozzám tartoztok, ti az én népem vagytok. Három dolgot mond el, és én ezzel az estén ezt a három dolgot szeretném most röviden kibontani előttetek, amiben Isten arról beszél az ő népének, hogy ti az én népem maradtatok. De ez nem jelenti azt, hogy Isten ne mondaná el ezt, hogy mennyire gyűlöli azt, hogy az ő népe becsapja őt, be akarja csapni. Először is beszél Isten arról, hogy térjetek hozzám, aztán azt mondja az Isten, hogy fejezzétek be az én megrablásomat, és végül arról beszél Isten ebben az néhány versben, amit felolvastam előttetek, hogy kezdjetek és tanuljatok meg újra bízni bennem. Erről a három dologról szeretnék beszélni tehát ma, vagy folytatásként, hogy az Isten azt mondja, hogy térjetek én hozzám először is. Azaz lássátok meg azt, hogy hová jutottatok el nélkülem, és szégyeljétek magatokat azért, ahová jutottatok. Tartsatok bűnbánatot, és végül forduljatok el a ti istentelen életetektől, kezdjetek újra velem járni. Ne akarjatok kétfelé sántikálni, ne próbálkozzatok egy kicsit nekem is adni valamit, de közben úgy élni az életeteket, ahogyan azt ti magatok szeretnétek, ahogyan magatok elképzelnétek. Erre hívja Isten az ő népét, térjetek hozzám. Tudjuk jól, akik jártasabbak vagyunk a Biblia olvasásban, vagy már régebb óta keresztények vagyunk, hogy ezt nevezi a Szentírás megtérésnek. Amikor az ember odafordul az Istenhez, és elfordul attól a régi életétől, amelyet addig élt. És persze az életünkben csak egyszer kell igazán megtérni, egyszer kell odabízni az életünket az Istenre, de én azt gondolom, hogy el lehet jutni odáig, amikor az embernek újra vissza kell mennie az alapokhoz, és újra előről kell kezdenie mindent az életében, mint ahogy Izraelnek is erre van szüksége, nem tudják megtagadni azt, hogy ők az Isten népe, de újra kell kezdeni az Istennel a kapcsolatát. Van ez így egyébként emberi kapcsolatokban is, amikor olyan mértékben távolodtunk el egymástól, mondjuk egy házasságban, hogy újra le kell ülni, és előről kell kezdeni mindent, meg kell mindent beszélni. Vissza kell menni az origóhoz, a kezdőponthoz. Mindannyian ismerjük Ábrahámnak a történetét, vagy talán sokan ismerjük Ábrahámnak a történetét, ugye mindannyian azt legalább ismerjük az ő történetéből, amikor Ábrahám átmegy a feleségével Egyiptomba, ott jó nagyot hazudik, hogy a felesége nem is a felesége, hanem a unokatestvére, azt hiszem, és akkor így a lényeg, hogy amikor lelepleződik, és kiderül, hogy ő hazudott, és el kell hagynia Egyiptomot, ami már önmagában egy nagy szégyen, hogy egy hívő ember hazudik, és kiderül róla, hogy hazudott, nem ő vállalja, vagy ő mondja ki az igazságot, hanem kimondják felette az igazságot. És annyira döbbenetes abban a történetben azt olvasni, hogy Isten mit csinál. Olvassuk a városokat, meg a helységeket, amelyeken Isten vezeti, és az a megdöbbentő, hogy Isten oda vezeti vissza Ábrahámot, ahol először Kánaán földjére lépett, arra a helyre. És azt mondja Isten, most innen újraindulunk. És ugyanezt mondja itt Isten az ő népének, hogy most visszamegyünk, és újraindítjuk ezt a dolgot. Térjetek én hozzám, és kezdjük előről az egészet. Én emlékszem, hogy amikor gimnazista voltam, és hát szégyellem, de így volt, becsaptam a szüleimet, majdnem egy fél éven keresztül letagadtam azt, hogy milyen jegyeket kapok az iskolába, össze-vissza hazudtam. A jó jegyeket beírtam, a rossz jegyeket nem írtam be, és aztán hát természetesen ez fél évkor kiderült, mert hát a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Engem is utolértek. Anyukám együtt utazott az osztályfőnökömmel a metrón, és akkor az osztályfőnököm így elkezdte neki mondani, hogy én milyen vagyok. És hát akkor az anyukám hazajött, és én meg elszöktem otthonról, mert hogy nagyon szégyeltem magamat, és sétáltam ott valamikor éjszaka Budapesten. És amikor hazavergődtem, akkor emlékszem, ezt soha nem fogom elfejteni, ültünk az asztalnál, az édesapám, az édesanyám, az öcsém és én, és az édesapám semmit nem szól, csak azt láttam, hogy az az rendíthetetlen ember, akinek én az édesapámat ismertem, sír. Sírt. És annyit mondott az édesapám, nem azt mondta, hogy te hülye vagy, fiam, és nem kaptam két hatalmas nagy pofont, hanem azt mondta az édesapám, hogy fiam, újra kezdjük. Újra kezdjük. Nem azt mondta, hogy újra kezded, hanem azt mondta, hogy újra kezdjük együtt. És ettől én nagyon szégyeltem magam, sokkal inkább, mintha megpofoztak volna, sokkal inkább szégyeltem, és sokkal inkább átéreztem a magam bűnösségét, a magam szemétségét, hogy átvertem a szüleimet. És itt ebben a történetben én ugyanezt érzem, és ugyanezt látom, hogy az Isten azt mondja, nem azt mondja, hogy újra fogjátok kezdeni, hanem kezdjük együtt újra. Menjünk vissza, térjetek hozzám, és kezdjük el újra. És kedves testvérek, a másik dolog, amiről Isten beszél, hogy becsaphatja az ember az Istent. Ti mégis be akartok engem csapni, és ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? Ez a szó, ezt lehetne így is fordítani, és ezért mondtam ezt, hogy az Isten azt mondja az ő népének, hogy fejezzétek be az én megrablásomat. Mert ezt a szót, hogy becsapni, ezt lehetne így is olvasni, vagy fordítani, hogy megrabolni. Elvenni valamit valakitől, ami nem az enyém. Ami nem az enyém. És persze Izrael fiai vissza is kérdeznek, hogy mivel rablunk meg mi téged? Mi az, amit mi elveszünk tőled, ami nem a tiéd? Már önmagában is nagyon vicces ez a dolog. Mert mi az, ami nem az Istené? Mi az, ami nem az Istené? Hát minden az Istené. Hát Isten minden felett Úr. És itt van Izrael, aki ilyen pofátlanul visszakérdez megint, és megkérdezi, hogy mi az, amit mi elvettünk tőled? Mit vettünk el tőled? Ugye emlékszünk arra a jézusi mondatra, amikor Jézus csapdába akarják csalni, és ugye az adópénz körül forog a beszélgetés, hogy kell-e az embernek adót fizetnie a császárnak. És ugye emlékszünk arra a részre, amikor Jézus felmutatja azt a pénzt, és azt mondja, hogy kinek a képe van ezen a pénzen. És akkor Jézus azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császár, és Istennek, ami az Istené. Mire gondol itt Jézus? Arra gondol, hogy ti tartoztok az Istennek önmagatokkal. Mert ti vagytok az Istennek a képe. Az életetek az Istené. Amikor az ember önmagának akarja megtartani az életét, amikor az ember önmagának akar, az önmaga örömére akar élni, akkor ezzel megrabolja az Istent. Elveszem magamat az Istentől. A magam örömére akarok élni. Olyan sokszor van az, amikor emberek azt mondják, hogy az Istennek miért kell az én pénzem. Miért kell Istennek az én pénzem? Nem a pénzed kell az Istennek. Önmagad kell lesz az Istennek. Te kell lesz az Istennek. Isten téged szeretne. Szeretne úrrá lenni az életed felett. Nem azért, hogy aztán rabszolga légy, hanem azért, hogy semmi másnak ne legyél a rabszolgája. Mert ha én az én életem felett nem uralkodhat Isten, ha nem ő az Úr az életemben, akkor minden másnak a rabszolgája lehetek. A főnökömnek, a szenvedélynek, akárminek. Minden uralkodhat felettem. A gazdag emberek felett uralkodik a pénzük. A pénzük. Nem ők uralkodnak a pénzt felett. A pénz tartja a markában a szívüket, az egész életüket. Akkor még Jászberényben voltam lelkész, akkor ott volt egy ember, aki nagyon-nagyon gazdag volt, és annyira döbbenetes volt látni azt, hogy egyszer csak elkezdett az ember építeni egy házat, majd a háza körül épített egy óriási falat, ami nem lehetett átlátni. Erre a falra, ami több mint 3 méter magas volt, még egy szöges drótot húzott, arra még valami villanypásztort csinált, el tudjátok képzelni ezt, hogy milyen erődítményt épített maga köré, majd utána ezt még felszerelt egy csomó kamerát, amivel figyelte bent a mozgást, a saját telefon. Arra mindig az jutott az eszembe, hogy ez ember a saját börtönét építi. Persze tudom, hogy miért csinálta, mert hogy félt attól, hogy kirabolják, de gyakorlatilag felépítette a saját börtönét. Ki uralkodott felette? Ki tartotta markában ennek az embernek az életét? És amikor az Isten azt kéri, hogy add át az életedet nekem, akkor az azt jelenti, hogy nem kell, hogy ezek a dolgok uralkodjanak felettünk. Hanem csak egy Úr lesz felettünk, aki valóban Úr, és nem kell, hogy minden más is uralkodjék felettünk. Malakiás idejében az Istent úgy rabolták meg az emberek, hogy szűkebben mélték az adományaikat, a felajánlásaikat. Hogy nem vitték be az adományaikat úgy, ahogy azt kellett volna, hanem megtartották maguknak. És tudjátok, ennek az lett a következménye, hogyha szűkebbre mérték az adományokat, ezt más helyen is olvassuk egyébként az Ószövetségben, hogy azok az emberek, akiknek az volt a feladatuk, hogy az egész idejükkel az Istent szolgálják, hogy szolgálják azt, hogy folyjon az Isten tisztelet, mivel nem folytak be az adományok, ezért a lévitáknak, meg a papoknak el kellett menniük dolgozni, és már nem tudtak törődni az Isten tisztelettel, mert nem tudtak megélni. És ezért szépen lassan leépült az Isten tisztelet. És azt mondja Isten, hogy jó ez így? Ti megraboltok engem. Fejezzétek be az én megrablásomat. Adjátok meg nekem azt, ami engem illet. Mutassátok meg számomra, hogy nem csak a szátokkal tiszteltek engem, hanem az életetekkel és mindazzal, amit tőlem kaptatok. Egy lelki pásztor elment egy vidéki gyülekezetbe szolgálni. És amikor belépett a templomba, akkor rögtön észrevette, hogy az egyik helyen van egy hatalmas nagy persely. És ezzel a hatalmas persejre föl volt írva nagy öles betűkkel, hogy háló áldozataink. Belenyúlt a zsebébe, volt nála egy 200 forint, beledobta ebbe a persejbe. Elvégezte a szolgálatot, majd egyszer csak látta, hogy a gyülekezet gondoka megfogja ezt a hatalmas nagy persejt, kihozza az úrasztalhoz, és azt mondja, tiszteletes úr, mi mindig ebből a persejből szoktuk meghálálni a közöttünk szolgáló lelkipásztoroknak azt, hogy közöttünk szolgáltak, hogy Isten igét hirdették nekünk. Kinyitotta a persejt, kiborította azt a 200 forintot, amit a lelkipásztor belehelyezett az Isten tisztelet elején. Kedves testvérek, sokszor vagyunk mi is azt gondolom ilyenek, szűken mérjük az adományainkat, a papnak úgyis van elég pénze, a gyülekezetnek meg van bevétele, csak hogy ugye erre a perszerre az volt ráírva, hogy hála áldozatul. Nem az volt ráírva, hogy a lelki pásztornak. Amikor valaki bedobott valamit abba a perszerbe, történetesen senki nem dobott bele semmit, ezzel gyakorlatilag kifejezték azt, hogy mi nem vagyunk hálásak sem. Semmiért. Semmiért. Mit olvasunk Isten igében? Azt olvassuk, hogy tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Aztán azt olvassuk, hogy azt mondja Isten, hozzátok be a raktárakba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Milyen döbbenetes, nem? Azt mondja Isten az ő népének, hogy tegyetek engem próbára. Hogy kezdjetek el újra adakozni. Hozzátok be mindazt, ami a törvényben elő van írva, hogy újra megteljenek az én házamnak a raktárai, hogy újra helyre álljon az Isten tisztelet. Tegyetek próbára engem. És ezzel Isten gyakorlatilag nem mond mást az ő népének, mint hogy tanuljatok meg újra bízni bennem. Mert amikor az ember adakozik, akkor gyakorlatilag ezt csinálja, hogy megbízik az Istenben. Megbízik, hogy nem lesz kevesebb neki az, amit odaad az Istennek, hanem az Isten pótolja, visszaadja sokszorosan azt, amit mi odaadunk neki. És persze nem egy ilyen csereüzletre hív minket az Isten, de itt ebben az igében mégis, mintha ezt olvasnánk, hogy az Isten egyfajta csereüzletet ajánl, azt mondja, hogy ti hozzátok be azt, amit egyébként is be kellene hoznotok, hogy az Isten tisztelet rendesen működjön. Tegyetek próbára engem. Vajon a mi adakozásunk az miről szól, miről beszél? A bizalmatlanságunkról, vagy arról, hogy mi tudunk bízni az Istenben? És itt most nem azt akarom mondani, hogy most mindenki menjen haza, adja el a házát, adja el a kocsiját, adja el mindenét, és hozza be a gyülekezetbe, vagy vigye el abba a közösségbe, amelyhez tartozik. Nem erről van szó, hanem arra, hogy vajon megnyílik-e a pénztárcánk, és tudunk-e adakozni az Istennek. Tudunk-e adni neki, hiszen minden az övé. Isten nekünk is azt mondja ezen az estén, hogy tegyük őt próbára. Tegyük őt próbára. Bízzuk rá az életünket, bízzuk rá az adományainkat, tegyük próbára az Istent. Azt olvassuk, az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, és mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesen éljetek minden jó cselekedetekre. Kedves testvérek, szeretném, hogyha ezen estén ezt a három dolgot elvinném magunkkal haza. Elvinném magunkkal haza Istennek azt a felszólítását, hogy térjetek hozzám, kezdjük újra. Lehet, hogy elrontottátok, lehet, hogy sok minden van, amiben elfelejtettétek az Isten szeretetét és nagyságát. Az Isten szeretne veletek újat kezdeni. Térjetek hozzám. Aztán Isten azt mondta nekünk, mert nekünk is mondta az Isten, hogy ne raboljuk meg őt. Hogy ne vegyük el tőle azt, ami az övé. Hogy ne vegyük el Istentől a mi életünket, és ne akarjuk önmagunknak megtartani. Hogy ne akarjuk az Istent becsapni. És végül az Isten azt akarja mondani, hogy kezdjünk el újra bízni benne. Hogy tegyük őt próbára. Nem leszünk kevesebbek attól, hogyha vele járunk. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, mert látod a szívünket és látod a gondolatainkat, hogy kezdjünk veled újat. Hogy kezdjünk veled újat. És köszönjük, hogy te nem mondtál el lólunk, hanem szeretnél újat kezdeni velünk, még akkor is, hogyha nagyon messzire sodródtunk tőled, a te irgalmattól és szeretetettől. Köszönjük, hogy arra hívsz bennünket, hogy az életünket adjuk neked. Az egész életünket. És ezt nem azért teszed, mert zsarnokoskodni akarsz fölöttünk, hanem azért, mert szeretnéd, hogyha szabadok lennénk, ha valóban és igazán azok lennénk. Szabadok mindattól, ami ma megkötöz bennünket, ami fogva tartja a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket, az emberi kapcsolatainkat. Köszönjük, hogy arra hívsz, hogy szabadok legyünk. És köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz bennünket, hogy bízzunk meg benned. Mert látod, hogy sok minden van az életünkben, amelyben látszik az, hogy már nem bízunk benned eléggé, amikor magunk akarunk valamit megoldani minden áron, pedig csak annyit kellene tennünk, hogy beengedünk téged a gondjaink közé, hogy aztán megtapasztaljuk azt, hogy te neked van hatalmad megoldani a számunkra megoldhatatlan dolgokat. És most kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy megállva előtted, amikor egyen-egyenként elmondjuk mindazt, ami a szívünkben van, akkor mindezeket meg tudjuk számodra személyesen fogalmazni. Köszönjük, hogy hallod a mi imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 460. dicséretet, ahogy ki is van írva, az első, az 5. és a 6. versét. Amint vagyok sok bűn alatt, de halva hívó hangodat ki, értem, áldozád magad, fogadj el, Jézusom. Mindezek után az Istennek kegyelme maradjon és legyen mi velünk. Amen. Isten velünk, a viszontlátásra, áldás, békességet.